Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. dicséret első versét énekeljük. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, itt az ígét, adja néki szívét. Helyünket elfoglalva, a 479. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hinni taníts, Uram. Nincs, Uram, kérni, hogy nincs, mert én nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel, kérni taníts. Taníts, Uram, kérni taníts. Világből lelkesen kérni taníts. Az éten te vagy, Krisztenőt szélet adj, a teddel el ne hagy, kérni taníts. Nincs, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, őszintsz engemet, míg diadalt nyerek, kérni taníts. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Magasztalunk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban és az ő drága szent nevéért, és az ő kiontott véréért. Köszönjük, hogy jöhetünk, mert ez a vér megtisztít, feljogosít minket arra, hogy eléd álljunk, leboruljunk már úgy, mint gyermekeink, gyermekeid, és várjuk, hogy szólsz hozzánk a te igédből, és Uram, végezd el bennünk, és adj olyan szívet, amely magába fogadja a te szabadat, és semmit nem ejt belőle a földre, mint ahogy Sámuelről is ezt olvashattuk, hogy egyetlen igét sem hullott az ő szívéből a földre, hanem mindent megcselekedett. És meg kell vallani, atyánk, hogy bizony mi nem így vagyunk, oly gyakran kihullik a kezünkből az ige, oly gyakran nem válik cselekedetté, életté az, amit te mondasz, tanítasz a számunkra. De kérünk most szent lelked által, ragadj meg minket, tedd élővé, húzz szívvé a szívünket, amely be tudja fogadni. Műveld meg, hogy olyan jó talaj legyen, ami majd gyümölcsöt is fog teremni a te neved dicsőségére, hiszen te ezért hívsz el, hogy legyen rajtunk gyümölcs. És kérünk azt, hogy ez megvalósuljon, erre csak te vagy képes, de magasztalunk, dicsőítünk, Úr Jézus Krisztus, mert te sok gyümölcstelen életet formáltál gyümölcstermővé, sok lehetetlennek tűnő élethelyzetben adtál megoldást, és hisszük, hogy itt vagy ma is, és cselekszel, munkálkodsz a mi életünkbe, kiragadsz a mi depressziónkból, a mi csüggedségünkből, kiragadsz, Uram, azokból a mély, lehetetlenek tűnő helyzetekből, pillanatokból, amikbe úgy belekerülünk, és azt mondod, hogy veled és általad lehet tovább. Uram, itt vagyunk, hogy neked adjuk a szívünket, hogy ne csak hallgassuk az igét, hanem legyen ez a szív a tiéd, és kezdj vele valamit te dicsőségedre, és hisszük is, hogy te, aki elkezded a jó dolgot, a jó munkát bennünk, azt el is végzed arra a napra, amikor te majd újra eljössz dicsőségesen, amikor odaállhatunk eléd. Kérünk így ma szent lelkeddel, tedd áldássá az igét, mélyítsd el a hitünket, és adj nekünk üzenetet, és engedelmes szívet. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele 4. fejezetének 13. versétől a fejezet végéig, tehát a 25. versig terjedő szakaszból. Isten igéje, a rómaiakhoz írott levél 4. fejezetének 13. versétől így szólt hozzánk. Mert Ábrahám, vagy az utóda, nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiába való az ígéret. Mivel a törvény csak Isten haragjához vezet, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, minnyájunknak atya, Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok lesz a te utódod, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, s feltámasztatott megigazulásunkért. Tehát a római levelet olvassuk már néhány napja. Azt a levelet, amely nagy hatással volt a reformációra, és azóta is sok ember számára jelent életet, megújulást. És láttuk a korábbiakban, hogy az apostol ugye egy olyan gyülekezet számára ír, amelyet még személyesen nem ismert, ahol még nem járt, de mégis ír, mert találkozik a római gyülekezetből származó hívő testvérekkel, ugye egy házaspárral, Aquillával és Priscillával, és ezen az ismeretségen keresztül Isten a szívére helyezi a római gyülekezetet, imádságban hordozza őket. Ezt is eltanulhatjuk Páltól, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért. Tudunk-e imádkozni azért, hogy Isten munkálkodjon, és hogy a gyülekezetben megmozduljon valami, hogy ott élet legyen? Pál egy olyan gyülekezetért imádkozik, hordozza és majd akar tenni, amit még személyesen nem ismer. Hát akkor mennyivel inkább fontosabb az, hogy mi azért a gyülekezetért, azokért az emberekért tusakodjunk az Úr előtt, akiket ismerünk, vagy akikkel éppen van kapcsolatunk. Tehát ezt úgy a szívünkre helyezi. Aztán eljut Pálhoz ugye az, hogy ugye Rómában most feszültség keletkezett az ott élő gyülekezeti tagok között. Mi volt a feszültségnek a forrása? Ugye az, hogy először az a gyülekezet zsidókból lett keresztjének által jött létre, és több volt a zsidókból lett keresztjén, de később ugye egyre több nem zsidó, tehát pogány ember is Krisztus tanítványává vált, újjászületett, és el voltak együtt, de egy idő után a zsidóknak el kellett onnan menniük egy császári rendelet nyomán, azonban a következő császár visszahívta őket, és amikor visszatérnek a gyülekezetbe, azt látják, hogy ott már túlsúlyban vannak a nem zsidó keresztjének, és ez okozza a feszültséget. De a zsidókból lett keresztjénekben ott van, hogy hát mi vagyunk Isten elhívott népének a tagjai, és most ezek vannak itt többen, ráadásul ugye a nem zsidó keresztjének a zsidókat nem annyira szívlelték. És így aztán volt nehézség, volt probléma, és ezt akarja Pál apostol ebben a levélben megoldani. Ha olvassuk, szinte egész végig erről a problémáról van szó. Ezzel a két csoporttal foglalkozik. És most először a zsidókat szólítja meg ebben a negyedik fejezetben. Nem csak kizárólag erről a szakaszról fogok beszélni, amit felolvastam, mert ez az egész negyedik fejezet egybefügg, de hát mi beosztottuk szakaszokra, és ezekkel széttörjük, és mindig egy nap egy szakaszra koncentrálunk, és nem látjuk az egészet. Pedig Pál apostol nem így írta ezt a levelet, hanem folyamatosan, egybefüggően az egész problémát, az egész gyülekezetet egybelátva, és ezért jó, ha mi is tudjuk folyamatosan olvasni, egybelátva ezt a levelet, de ugye egybelátva az életünket is. Hiszen sokszor csak napról napra éldegélünk, napról napra kapunk egy-egy üzenetet, és nem fűzzük össze a tegnappal, nem tekintünk előre a holnapra, hogy mit is akar nekem mondani az Úr holnap, mit bíz rám, mi az én feladatom, mert azért kaptuk tegnap az igét, hogy majd arra tudjunk ráállni, abból merítsünk majd erőt. Fölteszi a kérdést az apostol, mit mondjunk, mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk. Ugye a zsidók mindig Ábrahámhoz mentek vissza, ugye őt hívta el Isten Mezopotámiából, és ő az ő akár népi életüknek, akár a hitüknek a kezdete. Ugye, tehát benne kezdődött el Izrael léte, és Istenben való hite is. Ugye mindig az volt a zsidóknál a hangsúly, hogy Ábrahám cselekedett. Amikor Isten elhívta, elindult. Tehát ők a tettekre helyezték a hangsúlyt, és most próbál rámutatni az apostol egy fontos dologra, hogy Ábrahám sem cselekedetekből igazult meg, mert hogyha cselekedetekből igazult volna meg, tehát a cselekedeteiért fogadja el Isten, és látja igaznak, akkor dicsekedhetne. Akkor azt mondta, igen, én elértem valamit. Ugye a cselekedetek mindig arról szólnak, hogy én elértem valamit. Ezért olyan érdekes dolgok, amikor ünneplünk, ugye? Mindig mit ünneplünk? Hát azt, amit mi elvégeztünk. És ez nem Istenről szól, mindig magunkról szól. Akkor is, ha esetleg elmondunk egy imát, fölolvasunk egy igét, sem mögé elbújunk. Ez az állarcunk. Ugye úgy tűnik, hogy mert Istennek csinál, de nem, hanem magunknak. Azt akar, hogy minket lássanak. Az a fontos, hogy mit tettem az asztalra. Mindenki tudja, hogy én is egy szalmaszálat hozzátettem az egészhez. De itt mindig azt kell látni, hogy mit tett Isten. Mit tett Isten értem, a gyülekezetért, ezért a világért, ez a lényeg. Tehát itt a kérdés, hogy mit ért el Ábrahám a saját erejéből? Ugye, mint a saját erő. Hú, mire vagyok én képes? Mit meg tudok tenni? És hogy mit tett? És a választ csak úgy adja meg az apostol, hogy először egy másik kérdést tesz föl, és ez a kérdés így hangzik, de mit mond az írás? De mit mond az írás? És nagyon fontos. Mert oda terel minket a Szentíráshoz, a Bibliához. És azt mondja, ha van egy kérdésed, akkor ne adj rá mindjárt választ, hanem tegyél föl egy újabbat, hogy mit mond az írás. Keresd meg a Bibliában a feleletet. És ha nézzük ezt a negyedik fejezetet, akkor azt látjuk, hogy minden választ Pál a Bibliában talál meg. Tehát nem saját kútfőből válaszolja meg a kérdéseket, akarja megoldani a problémát, hanem az íráshoz fordul. Na most az írás az ő esetében az Ószövetség volt. Hiszen akkor még ugye olyan, hogy új szövetség nem létezett, hiszen ugye a római levél is az új szövetség része, és Pál apostol akkor még, ugye amikor olvassuk ezt a negyedik fejezetet, hogy mit mond az írás, még akkor írja ezt a levelet. Ugye, tehát nem is lehetne benne az új szövetségbe, de megtanulhatjuk tőle, hogyha az Ószövetségben kapott válaszokat, akkor mi a teljes írásból nyerhetünk választ, ha keressük, ha az igében keressük, hogyha erre időt szentelünk, hogy meg akarjuk tudni, hogy mit is mond Isten. Ugye, mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Tehát az Ószövetségben már megtalálja a hitet. Ugye, föllapozta, vagy illetve valószínűleg a gondolataiban fölidézte, mert tudta, ismerte az írást. De most ez is fontos dolog, hogy mennyire ismerem én az Isten igéjét. Mennyire van bennem, mert a Szentlélek csak azt tudja előhozni, ami bennem van. Ha nem tudom, nincs mit előhozni. Ugye ez kicsit hasonló, mint amikor az iskolában föladnak egy kötelező verset megtanulni, és elmegy a diák, és aztán a tanár azt mondja, na fiam vagy leányom, mondd el! És ha nem tanulta meg, nem tudja elmondani. Nem tudja visszaadni. Nem tud rajta elgondolkodni. És ezért fontos, igen, nagy dolog, hogy van Bibliánk, sokféle verzióban, sőt már elektronikus formában is, de még nagyobb dolog, ha itt van egyrészt az értelmünkben, másrészt a szívünkben. Mert a Szentlélek úgy tudja előhozni, ha bennünk van. Ha nincs bennünk semmi, akkor azt a semmit hozza elő. Tehát nagyon fontos, hogy ismerjük. És Pál ugye odafordul az igéhez, és látja a választ, és fölismeri a válasz alapján, hogy Ábrahámnál a hit volt a döntő, és Isten ezt a hitet számította be igazságul. Ugye mit mond, hogy nála ez a hit azt jelenti, hogy hisz abban, aki megigazítja az istentelent, és így Isten ezt a hitet számítja igazságul. Tehát hiszi, hogy Isten, igaz, hogy amikor még meghallja az ő szavát, akkor még Isten nélkül van, Ábrahám is pogány volt, de amikor meghallja ezt a szót, hiszi, hogy Istennek van hatalma az ő pogány szívét átformálni. Tehát hisz abban, aki megigazítja az istentelent. Tehát nem vagyunk reménytelenek. És aki mellettünk él, az sem reménytelen, Isten meg tudja igazítani, vagyis új emberré tudja tenni. Ha hiszem. Tehát nem Istennél van sokszor a probléma, hanem nálunk, hogy hisszük-e, hogy Isten az istentelent meg tudja igazítani. És ez fontos a gyülekezetekben, mert sokszor azt mondjuk, hogy hát igen, mi el vagyunk magunknak, néhányan járunk, és akik kívül vannak, azok istentelenek, tehát azt mondja az ige, hogy az istentelent meg tudja Isten igazítani. Sőt, azért küldte el a fiút, hogy az istenteleneket megkeresse, és megmentse őket. Ugye mit mondott, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tehát Jézus a betegeket, az istenteleneket, vagy a hitükben megrekedteket kereste, de mindenképpen azokat, akiknek gond, probléma, baj volt az életükben. Akikkel az akkori kornak a hit felelősei nem foglalkoztak. És Jézus közéjük ment, kereste, így keres minket is. És az apostol nem csak ugye Mózes könyvében látja a választ, hanem például a Zsoltárokban is. Ugye itt a 7. és a 8. vershez, ez egy Zsoltár idézet. Ugye, hogy boldogok, akiknek megbocsátatnak törvényszegéseik, akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Tehát azt látja, hogy Isten munkálkodik, és hitáltal munkálkodik, és ezt élte meg Dávid is. És olyan jó, hogyha mi is ugye átéljük, boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, elfedeztettek bűneik, tehát lefátyolozták, eltakarták, mit akarja el a bűnt Jézus vére. Jézus vére. És most ugye úrvacsorára készülve, bűnbánati alkalom, hát jó így magunkra gondolni, hogy igen, megbocsáttattak törvényszegéseink, elfedeztettek bűneink, de azok a bűnök, amiket látok, ha látom magam bűnösnek, mert aki nem látja, annak nincs szüksége arra, hogy megbocsássanak, de hogyha nincs valami tisztátalan dolog, akkor azt nem kell letakarni. De hogyha minden nagyszer, mit szoktak letakarni, amit nem, van valami rendetlenség, jön hirtelen valaki, nem akarjuk, hogy látja, lássa, ráteszünk valami terítőt, és el van takarva. Minden ragyogó szép, de mi van a takaró alatt? Ugye, tehát nagyon fontos látni azt, hogy mi van a szívünkben, mi van az életemben, és az ige azt mondja, hogy merjük látni úgy önmagunkat, amilyenek vagyunk, a nyomorúságainkkal, bűneinkkel, kételjeinkkel, félelmeinkkel, hitetlenségünkkel. Merjük azt, hogy igen, Uram, ilyen vagyok, ebben az állapotban vagyok, de jövök eléd, mert hiszem, hogy te az én életemet meg tudsz bocsátani, el tudod törölni az én bűneimet, újjá tudsz tenni. És aztán ugye folytatja Pál, hogy milyen állapotában fogadta előtt igaznak, körülmetélten vagy körülmetéletlenül. Ugye a zsidóknál fontos volt, hogy csak azt fogadták el, ugye zsidónak, aki körül volt metélve. És erre büszkék voltak, aki nincs körülmetélve, az nem tartozik Isten népéhez, az még nem Isten gyermeke, abban még nincs hit, így gondolkodtak. És ugye ez az első keresztények közt is probléma volt, mert a zsidók meg akarták követelni, hogy metélkedjenek körül a pogányok is. És akkor Pál apostol rámutat arra, hogy emberek, nézzétek csak meg, menjetek csak vissza Ábrahám történetéhez, és nézzétek meg, hogy amikor Isten őt elfogadta, amikor elhívta, hát milyen ember volt ő, körülmetéletlen, még pogány volt, majd csak sokkal később kapta a körülmetélés szövetségét. Tehát ugye nem... És mit mondtad, körülmetéletlen állapotban fogadta el őt Isten, és számította be neki a hitét igazságul. És csodálatos üzenet ez, hogy úgy mehetek Jézushoz, ahogy vagyok. Ahogy vagyok. Ugye mit mond, hogy ugye Ábrahám atya azoknak, akik nyomába lépnek, Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Tehát mit kell tennünk? Követni Ábrahám hitét. Nem a cselekedeteit, nem a vallási hagyományait, hanem a hitét. Mit jelentett az ő hite, aminek nyomába kell lépni? Ugye először volt, hogy egy ismeretlen Isten szólította meg őt, akit korábban nem ismert, és ő hitt ennek a szónak, és engedelmeskedett. Az élő Isten szavára ott hagyott mindent, ami addig neki fontos volt. Ott hagyta a munkáját, ott hagyta a családját, ott hagyta a szülőföldjét, és elindult ezzel az Istennel, és nem is tudta, hogy hova fog menni. Tehát mondja, ezt kövesd. Ezt a hitet, hogy valamit mond neked Isten, annak engedelmeskedj. Ha valamire hív, ha valamire mozgósít, azt indulj, tedd meg, akkor is, ha még nem látod világosan. A hit az, hogy bízom az Istenben. Bízom, hogy úgy lesz, ahogy megmondta, akkor is, ha még abból ma semmit nem látok. És így olvassuk tovább a mai részben, hogy a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Tehát minden az ő hitére épült. És Isten kijelentette neki, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag. És Ábrahám hitte, hogy ezt Isten meg fogja valósítani, akkor is, hogyha még abban a pillanatban ennek semmi jele nem volt, hisz amikor ezt az ígéretet kapta, még nem volt gyermeke. Igaz, időközben voltak ingadozások, de mindig Isten megerősítette őt a hitében, és azt mondja, hogy örökölni fogja a világot Ábrahám vagy az utóda. És valóban örökli a világot Ábrahámnak a hitben való utóda, hitben való gyermekei, mert Pál azt mondja, hogy a Krisztus tanítványai, a keresztjének, azok Ábrahámnak az utódai, hitáltal. És ma az egész világon vannak keresztjének. Tehát több ezer évvel ezelőtt kapott Ábrahám ígéretet, és az az ígéret beteljesedik. Mert Isten az ő szavát, azt megtartja, és amit ígér, azt megteszi. És ezzel Pál rámutat arra, hogy hit által munkálkodik Isten, ami hitünkön keresztül, nem a törvény által, hanem a hit által, hiszen a törvényt azt nem tudjuk megtartani. A törvény tulajdonképpen arra mutat rá, hogy itt írja az apostol, hogy a törvény csak Isten haragjához vezet. Tehát a törvény arra mutat rá, hogy mi harag alatt vagyunk, az Isten haragja alatt, mert nem tudjuk megtartani az ő törvényét, a szívünk az nem hajlandó arra, hogy engedelmeskedjen az Istennek. De Isten cselekedett. Isten nem akarja, hogy harag alatt legyünk. Nem akarja, hogy az ő haragja elpusztítson minket. Így nem törvényből, hanem hitből van megigazulás, azért, hogy kegyelemből legyen. Hogy kegyelemből legyen. És itt hozza be az apostol a kegyelmet. Itt hozza be hitáltal, kegyelemből van üdvösségünk, új életünk, vagy ahogy Luther fölismerte, ugye szintén a római levélből, hogy az igaz ember hitből él. És ugye a kegyelem az azt jelenti, hogy abban nekünk nincs szerepünk. A kegyelem azt jelenti, hogy az Isten munkája és az igazságot, a megigazulást azt ajándékozza Jézusért. Ugye tudjuk, sokba került ez Istennek, a saját fia életét kellett odaadni, de megtette, mert így szeret. Így szereti a tőle elfordult, nyomorult bűnöst, hogy nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy éljünk. És olyan jó lenne, erre rezonálna a szívünk. És hála lenne bennünk, hogy megköszönöm, hogy Uram, így szeretsz. Hogy odaadtad az egyetlen fiadat, értem. Hát én is odaadom önmagamat neked. Hát egy ilyen Isten csak szeretni lehet, egy ilyen Istennek szolgálni lehet, örömmel és hálaadással. Egy ilyen Istent az életem középpontjába kell tenni, figyelni rá állandóan, csüngeni a szavain. Mert mindennél fontosabb, tudod, de ő az élet forrása. És de jó, hogyha ez úgy eljut a szívünkig, hogy ő az élet forrása. És ez az élet kell, az az élet kell, amit az Isten kínál nekem. És mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát a fiú az élet. És akinek a szívében ott az fiú, annak van élete. Krisztus nélkül nincs életünk. Nincs igazi életünk. Aztán Ábrahám... ról olvassuk, hogy hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja nem létezőket. Tehát meglátjuk, hogy milyen Isten képe van Ábrahámnak. Úgy ismeri, mint aki még a holtakat is meg tudja, tehát a halottakat is meg tudja eleveníteni. Hogy ismerem én Istent? Hogy ismerem én őt? Kicsoda ő nekem? Meddig tart az én hitem? Azt mondja, hogy hitte, hogy létrehívja a nem létezőket. Ugye ez az ő esetében ugye azt is jelentette, hogy amikor ő még az ígéreteket kapja, nincs gyermeke. És hitte, hogy Isten előhívja majd azt a fiút, azt a gyermeket, akit ígért neki. Most még nem látom, még nem él, még nincs itt. De van hatalma előhívni. És hiszem, hogy Isten a nem létezőket elő tudja hívni. És tudunk-e így a gyülekezetre tekinteni, hogy a még nem létező, nem látható gyermekeit elő tudja hívni. Hogy akik még lélekben halottak, azokat létre tudja hívni. De ennek a hitnek látszódnia kell az életünkben. Ennek a hitnek ott kell lenni. Ott kell, hogy fölismerjék az életünkből, a tetteinkből, hogy igen, ez így hisz Istenben. Vagyis nem csak azt hiszem, hogy mások életét létre tudja hívni, hanem hiszem a mindennapokban is, hogy az én életemnek azokat a problémáit, gondjait is meg tudja oldani, amikkel én képtelen vagyok megbirkózni. És hányszor bizony nem ezt látni. Mi akarunk mindent megoldani, nem tudunk várni Istenre. Gondoljuk meg, hány évtizedet várt Ábrahám, hogy az ígéret beteljesedjen. Aztán, ha nem várunk akkor mindig valami emberi megoldáshoz fordulunk. Mindig valakitől várjuk, valakiben reménykedünk, majd ő megoldja. És azt mondja, hogy ő várt Istenre. Így olvassuk tovább, hogy reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Tehát Ábrahám mindig Isten szavába kapaszkodott. Nem arra nézett, ami abban a pillanatban valóságnak látszódott. Ugye a valóság az azt mondta, hogy nincs remény. Hát ide figyelj, öreg ember vagy, és ugye neked már nem lehet gyereked. Mit reménykedsz? Ez egy hülyeség. Ez álmoknak a kergetése. Ez nem reménység. Egy hiú ábránd. És akkor ezt elküldi Ábrahám, és azt mondja, nekem megmondta az Isten, hogy add nekem egy fiút, és én ebbe hiszek. Tehát reménység ellenére is reménykedve hitte, reménység ellenére reménykedve. Tehát nem a láthatókra nézett. De ahogy Pál később a Kolossé levélbe írja, hogy nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk. És Ábrahám a láthatatlanra nézett. Az Isten mennyei világára, az élő Istenre. És hitte, hogyha ugye számomra már lehetetlen, de Isten meg tudja cselekedni. Tehát, hogyha Ábrahám önmagára néz, akkor elmegy a kedve az egésztől. Akkor azt mondja, hogy én már öreg vagyok, semmi lehetőségem nincs arra, hogy nekem gyermekem legyen. De jó azt látni, hogy Isten sokszor hoz az életünkbe ilyen lehetetlen helyzeteket. Miért? Hogy egyértelmű legyen, hogy itt ő cselekszik. Tehát ott van Ábrahám, 90, majd 100 éves korában, és megszületik a gyermeke, abban senki nem mondhatta azt, hogy ez rajtad múlt, Ábrahám. Itt mindenki látta, hogy itt valami természet fölötti beavatkozásnak kellett történnie. Ugye akkor még nem volt lombik bébi program, nem volt beültetés, semmi nem volt. Csak egyszerűen az élő Isten. És ebbe az élő Istenbe, az ő ígéretébe belekapaszkodott Ábrahám. És tudjuk-e mi ezt tenni, amikor egy-egy ilyen reménytelen élethelyzetben vagyunk, hogy nem arra figyelek, amit mutat most a helyzetem, vagy amit mondanak. Add fel, hanem azt mondom, hogy belekapaszkodok az Isten ígéretébe. És vannak-e nekem ígéreteim? Van-e olyan üzenetem Istentől, amiben bele tudok kapaszkodni, amire rá tudok állni, nehéz helyzetben, akár betegséggel küszködve, akár egy műtét előtt, akár családtagjainkra gondolva, rá tudok-e állni, hogy Isten ezt ígérte, és meg fogja cselekedni? Gondolhatunk, ugye a nemrég olvasott történetre, Sámuel könyvéből, amikor Anna oda megy és könyörög az Úr templomában, és hittel könyörög, és hiszi, hogy Isten meg fogja hallgatni, és lesz neki gyermeke. Tehát nagyon fontos, hogy rá tudjak állni az Isten ígéretére, szavára. Tehát hitte, hogy reménység ellenére sok nép atyává lesz. És hitében nem gyengült meg. Ez óriási üzenet, hogy nem rendült meg a hitében, vagy nem gyengült meg a hitében, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén. Tehát telt az idő. És nem gyengült a hite az idő múlásával. Mert újra fel kell magunkban idézni, hogy az ígéret és a beteljesedés között jó 30 év telt el. És hogy telnek az évek, az évtizedek, Ábrahám hite nem gyengült meg. Mi van a hitemmel? Ugye nagy buzgók voltunk, amikor átadtuk az életünket Jézusnak, mindent megtettünk volna érte, ma ugyanolyan erős a hitem. Ugyanúgy lángol. És nem gyengült meg. Mi gyengíti meg a hitünket? Hogy elhal a testünk. Mi gyengíti meg a hitet? Hogy telik az élet, az idő, hogy öreg vagyok, és gyengül a testem, hogy elhal, már nem vagyok képes erre se, meg arra se. És ha ennek engedek, elgyengül a hitem. Ha arra nézek, hogy hány éves vagyok, és mit bírok, és mit nem bírok, akkor a hitem el fog gyengülni. De Ábrahám, azt olvassuk, hogy nem gyengült meg a hitében. Miért? Mert arra gondolt, hogy amit Isten ígér, azt meg tudja cselekedni. Azt meg tudja tenni Isten. Nem az az érdekes, én hány éves vagyok. Nem az az érdekes, mire vagyok képes. Nem az számít, mit bírok, hanem amit Isten ígért, azt megadja. Azt meg fogja tenni. Az Isten ígéretének a beteljesedésén nem az én testi állapotom fog változtatni, vagy az nem az lesz rá hatással, hanem mi a hitetlenségem. Nem a testi állapotom akadályozza meg az ígéret beteljesedését, hanem a hitetlenségem. Hogy nem hiszem. Nem hiszem, hogy még mindig tud valamit kezdeni velem Isten. Ha arra nézek, hogy Uram, már nem tudok kettőt lépni. Nem tudok már beszélni. És mit mond Jeremiásnak? Ne mondd nekem, hogy nem tudsz beszélni. Vagy Mózesnek, amikor azt mondja, Uram, hát soha nem tudtam én beszélni, nehéz, dadogós ember vagyok. És Isten elzavarja, menj. Mondtam, hogy menj. Mondtam, hogy veled leszek. Ne a dadogásodra építs. Ne arra nézz. Hanem arra nézz, hogy veled leszek, veled megyek. A jelenlétemre építs. Abból meríts erőt. Mire építek? Mire nézek? Önmagamra? Vagy az én drága megváltómra, Jézusra? Mire nézek? Péter mire nézett? A szélre? Hatalmas hullámokra? És elkezdett süllyedni. Ha leveszünk a tekintetünket Jézusról, el fogunk süllyedni. A depresszió mocsarába, a csüggedés mocsarába. Ugye, ha a zarándok útját fölelevenítjük, mi volt az első nehéz élethelyzet, hogy beleesett a csüggedés mocsarába? Mert magára nézett. Hogy jutok én el oda, a mennyei Jeruzsálembe? És beleesett oda. És mondja, ne oda néz, ne magadra. Ugye hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül. Mi a hitetlenség? Hogy kételkedek az Isten szavában. Igen, kételkedem, kétségbe van, tényleg úgy van. Ezt csinálta Ádám és Éva. Kételkedni kezdtek az Úr szavában. Ez a hitetlenség. És nem kételkedett, hanem megerősödött. Tehát amikor Jézusra nézünk, amikor bízunk az igében, amikor Isten szavához fordulunk, akkor megerősödünk. Lehet, hogy fizikailag gyengék vagyunk, de lélekben megerősödünk. Mert itt is azt olvassuk, hogy megifjodott Ábrahám 100 évesből 20 éves lett, meg Sára is, ők maradtak ugyanúgy 100 évesek, tehát valaki látta őket, akkor 2 idős embert látott, 2 gyengét, de mégis hitben belülről megerősödtek, mert a hitük az Istenre nézett. Tehát amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni, és de jó lenne, azt elvinnénk. Engednénk, hogy Szentlélek Isten bevésse a szívünkbe, hogy igen, Isten ma is meg tudja tenni, amit megígért. ma is meg tudja tenni. A mi életünkben, az én életemben, a gyülekezet életében meg tudja tenni. És erre építhetünk. És ezt a hitet számította be neki igazságul. És azt mondja, nem csak neki, nem csak érte, hanem értünk is. És ugye majd ez beszámítja, tehát a hitünket. És már Pál hozzáteszi, hogy mi miben hiszünk, kiben hiszünk. Hát a Jézus Krisztus atyában, aki feltámasztotta Jézust, a mi Urunkat. Igen, mi már az Úr Jézusban, a feltámadottban, a győztesben, az élőben hiszünk. És mit mond Pál? Miért halt meg? A mi bűneinkért. Igen, hogy ne vesszünk el a bűneinkben, ne nyomjanak agyon, és ne válasszanak el az Istentől, és ne juttassanak a kárhozatra. Ezért halálra adatott a mi bűneinkért, tehát nem véletlen halt meg Jézus, hanem az Atya adta oda őt, értem és értünk, és feltámasztatott megigazulásunkért. Tehát Jézus nem maradt a halálban, és az ő feltámadása után elvégzi a mi megigazításunkat, megigazulásunkat. Ugye ez csodálatos, azt jelenti, hogy Jézus magára vette a bűneinket, és aki ezt megvallotta, ráhelyezte, azon már Isten nem kéri számon, mert Jézuson számon kérte, mert Jézus oda szögezte a mi adós levelünket a keresztfára. Adja az Úr, hogy így tudjunk mi is odahajolni az igére, ahogy azt tette Pál, ott keressük a válaszokat, engedjük, hogy a Szentlélek Isten beleírja a szívünkbe Istennek a szavát, igéjét, engedjük, hogy ez az ige töltse be a gondolatainkat, szívünket, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. És építsünk erre az ígéretre, és bízzunk ebben az ígéretben, és nem magunkra tekintsünk, hanem mindig a győztes Urunkra. Imádkozzunk. Urunk, háladással borulunk le előtted, és magasztaljuk szent neved, hogy eljöttél ebbe a világba azért, hogy megkeress és megments bennünket, mert látod, hogy betegek vagyunk, és te azért jöttél, mert tudod, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Áldott orvos elé tárjuk a mi életünket, szívünket, és kérünk, hogy védj kezelésbe minket, tisztíts meg minden bűntől, kételkedéstől. Uram, bocsáss meg, hányszor ott van a szívemben, hányszor felüti a fejét a kételkedés, hogy nem bízunk a te ígéretedbe, vagy úgy járunk, hogy magunkra tekintünk, ahogy látjuk az évtizedeknek a suhanását, és belenézünk a tükörbe, és észrevesszük, hogy mi már nem olyanok vagyunk, mint voltunk korábban, és hányszor megkísért minket a csüggedés, Uram. De könyörű, hogy ahogy Ábrahám nem önmagára, százesztendős korára, teste elgyengülésére nézett, hanem rád, Uram, hogy tudjunk így rád tekinteni mi is hittel, mert azt mondod, hogy hitáltal, kegyelemből igazítasz meg minket. Ó, Uram, hogy tudjuk sútba dobni minden cselekedetünket, tettünket, ne arra építsünk, hogy én mit teszek, hanem Uram, egyedül arra, amit te ott a Golgotán elvégeztél, értem és értünk, és ezért áldjuk, magasztaljuk nevedet. Olyan jó, Uram, hogy kiemelsz minket a bűnből, a nyomorúságból, hogy hozzád tartozhatunk, hogy tanítványaid lehetünk, és add, Uram, hogy valóban tanuljunk is tőled, és amit megtanulunk, azt segíts alkalmazni, segíts belevinni a mindennapi életünk gyakorlatába. Kérünk, hogy így légy jelen itt, és munkálkodj bennünk, de eléd visszük, Uram, a gyülekezetünk tagjait, azokat, akik úgy messze vannak tőled, akik nem hallják a te ígédet. Uram, úgy szeretnénk, hogy elinduljanak feléd, mert nekik is rád van szükségük. Uram, rongsd le a szívükben a hamis bálványokat, a hamis gondolatokat, amelyek azt súgják, hogy nekik nem kell Isten. De Uram, igen, mindenkinek, mert nélküled senki nem jut életre. Te könyörgünk azért a testvérünkért is, meg azokért, akik betegek, akik nehéz diagnózis alatt vannak, hogy tudjanak rád tekinteni, hogy tőled várják, Uram, a kegyelmet, a segítséget, a gyógyulást, hogy ismerjék föl azt, hogy az igaz ember hitből él, és lássák meg, hogy te nagyobb vagy a mi bűneinknél, betegségeinknél, problémáinknál, mert számodra nincs lehetetlen. De légy visszük, Uram, az egyedül élőket, a hitben megfáradtakat, hogy te erősítsd meg őket. De könyörgünk azokért is, akik testben fáradnak meg, hogy Uram, te erősítsd őket, mutasd meg, hogy általuk is tudsz cselekedni, őket is fel tudod használni országod építésében. Kérünk így, adj nekünk reménységet, benned való élő hitet, könyörgünk a családokért, gyermekekért, egyházunkért, újíts meg, Uram, szent lelkeddel, ad, hogy a reformáció is ne csak egy formaság legyen, hanem lássuk meg, hogy abban te akarsz munkálkodni, és te akarod a mi életünket megreformálni, mert nagy szükségünk van rá. Uram, így könyörülj népünkön, és könyörülj ezen a világon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön, október 31-én reformáció ünnepén tartunk istentiszteletet a templomban. Tehát csütörtökön este 6-tól a templomban lesz az istentisztelet. Jöjjünk és hívogassunk másokat is, hiszen ez az ünnep a miénk, ez az ünnep a protestánsoké, hát ünnepeljük meg. Annyi nem saját ünnepet megünneplünk, ott vagyunk mindenféle más eseményen, szobrok átadásán, nem tudom min, akkor legyünk ott reformáció ünnepén, amikor Isten munkálkodott és megújította az ő egyházát. Majd aztán vasárnap 10:30-tól a templomban Isten tisztelet úrvacsorai közösséggel együtt, erre is hívunk, várunk szeretettel. Befejezésül pedig a megkezdett 479. dicséret 4. versét énekeljük, hinni taníts, Uram.
Taníts, Uram, kírni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts, majd ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, kinyílni.